A stúdióban Surányi Péter, az autós lap főszerkesztője. Szervusz Péter, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, szia!
Ugye a témánk, ahogy ígértük, az év autója választása, amelyről a hírekből talán tudják már a hallgatóink, hogy a Volkswagen Polo lett az év autója, úgyhogy beszéljünk először talán arról, hogy hogyan is születik meg ez a cím, kik döntenek.
23 országból 53 újságíró van a zsűriben, és nekik kell eldönteni a cím sorsát. Egy évben azok az autók nevezhetnek az év autója címre, amelyikben legalább évente 5000 autó eladására számít a gyár. Ugyanakkor az adott évben december 1-ig meg kell jelennie legalább 5 európai piacon az autóknak, és kereskedelemben elérhetőnek kell lennie. Konkrétan a kereskedelmi elérhetőséget úgy definiálják, hogy az árlistákon publikálni kell az autókat, és megrendeléseket kell elfogadni a kereskedőknek.
Milyen módszerrel döntitek azt el, milyen módszereket, milyen szempontokat vesztek figyelembe, egyáltalán mi a menete, hiszen valószínűleg az autógyárak ugye benevezik az autókat, mi történik ezután?
Hát beszéljünk az idei évről, mert ez a lista legalábbis változik minden évben. Az idén 33 autót neveztek erre a címre, és a 33-ból először hetet kell kiszűrni. A hetet úgy kell kiszűrni, hogy mindenféle sorrendiség nélkül azt kell megmondani, hogy a zsűri tag melyik autókat javasolja ebbe a listába, és természetesen azok a márkák, akiket a leggyakrabban említ az 53 ember, az 53 zsűritag, azok alkotnak egy listát, és ez lesz az úgynevezett hetes lista. Tehát eddig nincsen pontozás, pusztán ABC sorrendbe teszik sorba az autókat, és utána a 7 autóból jön a szavazás. A szavazás metódikája az, hogy minden zsűritagnak összesen 25 pontja van, a 25 pontot úgy szabad elosztani, hogy maximum 10-et kaphat a legerősebb autó, vagy a legerősebbnek tartott autó. Nem lehet holt verseny, tehát a második helyezett nem lehet ugyanannyi, mint az első. A továbbiakban lehet holt verseny.
Tehát az első két helyen nem lehet?
Csak az első két helyen nem lehet. És a 7 autóból 5-öt kötelezően pontozni kell. Tehát 2-t nem is muszáj pontozni. A végén összeadják a pontszámokat, és amelyik a legtöbb pontot kapja, az nyer.
Az előválogatásnál, vagy egyáltalán a végső pontozásnál is kaptok valamilyen instrukciót, vagy segítséget ahhoz, hogy milyen szempontokat kell értékelnetek, vagy gyakorlatilag teljesen szubjektív alapokon mindenki pontoz?
Ez egy nagyon-nagyon laza vázlat, hogy minek alapján, de azt hiszem tulajdonképpen a józan paraszti ész dönt. Történetesen fontos lehet az autónak a biztonságossága, nagyon fontos lehet a fogyasztás, a gazdaságossága, nagyon fontos lehet a kialakított minősége az autónak, és nagyon fontos lehet az ára a kategóriában. Alapvetően ezek határozzák meg. Természetesen a zsűritagok többsége a műszaki színvonalat is nagyon nagy mértékben előtérbe helyezi, lényeges paraméternek tartja.
Mielőtt az idei listának az értékelésébe belekezdenénk, egy picit tekintsünk vissza, honnan indult, milyen kezdeményezésből indult az évautója díj?
Az idén a 47. évautója címet osztjuk ki, és egy holland újságíró, Fred van der Vlugt ötlete volt, hogy egy ilyen jellegű díjat kellene csinálni, és akkor viszonylag szűkebb újságírói körből gazdálkodva kialakított egy zsűrit, aztán ebbe beszálltak részben magazinok, autós újságok, részben pedig nőtt az újságírók száma, és jelenleg úgy néz ki, hogy van egy úgynevezett szervezőbizottság, az úgynevezett Organizing Committee, aminek 7 tagja van, és annak idején onnan is eredt ez a 7 szelepes díj, 7 autószelep jelezte ezeknek a magazinoknak a jelenlétét. Ezek közül az első az Autó, az olasz magazin, az Autókár angol, Autópista spanyol, Autóvízi holland, a L'Automobile magazin francia, a Stern, mint a Stern magazin, és a Vibilagere, ez egy svéd újság.
Egyébként ez egy meghívásos zsűri?
Van egy zsűribizottság is, és a zsűribizottságnak a hatásköre ez. Ez a zsűri tagokból alakítjuk ki, vagy alakítják ki ezt a zsűribizottságot, és ő határozza meg, hogy vesznek-e fel új tagot, és hogy ki legyen az új tag. Ez általában az ismertségen múlik, hogy mennyire ismert egy adott országban az adott újságíró. Ezt megkérdezik a piacon szereplő márkáktól is, és általában minden országból, amivel már van zsűritag, egy idő után, mikor a zsűritag kiöregszik, és nyugdíjba vonul, ez egyébként 65 év, akkor őt kérik meg az éppen aktuális zsűritagot, hogy kit javasolna a saját helyére.
Ki lehet azt mondani, hogy az év autója minden szempontból a legjobb, vagy az egyik legjobb termék abban az időszakban, vagy abban az évben az autópiacon?
Ez egy nagyon vitatott kérdés, ezt máig is vitatják, és mivel a díjnak történelme van, még pedig 47 éves történelme, visszatekintve kiderül, hogy az aktuális évautóják nem föltétlenül teljesítették a hozzáfűzött reményeket. Nekem az az érzésem, hogy ez nem is feladata a díjnak, hiszen egy adott időpillanatban arról kell dönteni, egy vadonatúj autóról, arról kell dönteni, hogy ez mennyiben kiemelkedő a többi autóhoz képest, mennyiben elérhető az autósok többségének, mennyire biztonságos az előfelsorolt paraméterek, amiket mondtam, ezek a kiválasztás alapjai, és hogy a későbbiekben a valós műszaki megvalósítás esetleg nem olyan jól sikerült, és nem annyira megbízható az autó, mint amennyire gondolták akkor, amikor megválasztották, ez egy természetes következmény lehet.
Beszéljünk egy picit a te értékelésedről. Ugye több szempontot is említettél, hogy miket vesztek figyelembe. Nálad mi a sorrend? Tehát melyek azok a legfontosabb szempontok, amiket te, amikor pontozol, akkor figyelembe veszel, vagy értékelsz?
Én nagyon-nagyon nagyra értékelem a műszaki színvonalát az autónak. Itt elsősorban két dolog, ami izgat, a biztonságosság és a gazdaságosság, de egyébként, hogyha valami olyan átfogóan, merőben, meghökkentően új megoldást találok az autón, akkor az egész biztosan magasabbra értékelem, mint egy hozzá hasonlót, amiben ezeket az élményeket nem találom meg. Ezen kívül természetesen nagyon fontos az ár, hogy milyen széles tömeg érheti el, és van persze egy olyan aspektusa a dolognak is, hogy mennél drágább egy autó, bizonyos dolgokat annál könnyebb megvalósítani. Egy irgalmatlan nagy árcédula lóg az autón, ott nyilvánvalóan sokkal több dolgot bele lehet préselni az autóba, de nem mondanék le egyébként egy ilyen drága autóról sem, mint esélyesről, mert olyan műszaki, technikai megoldásokat vonultathat fel, ami a magas ár ellenére föltétlenül indokolja azt, hogy helye legyen. Szeretnék itt hivatkozni például a Toyota Priusra, ami a kategóriájában egy cseppet sem nevezhető olcsó autónak, de a műszaki fejlettsége azzal, hogy gyakorlatilag az autózásnak egy új szakaszát indította el, szerintem föltétlenül megérdemelte a díjat annak idején.
Általában mennyire egyezik a végeredmény a te értékeléseddel?
Én most 2 hónappal vagy 3 hónappal korábban is bárkitől meg lehet kérdezni, biztos győztesnek tartottam a pólót, de én nem azért szavazok, hogy eltaláljam, én nem lottózok, hanem a saját véleményemnek szeretnék hangot adni, és talán ezért érdekes az, hogy én a Volkswagen pólót a saját listámon az utolsó helyre tettem. Ezzel együtt, és ez nem egyfajta szofisztika, de ha megkérnének arra, hogy a Volkswagen pólót indokoljam meg, hogy miért lett az év autója, ezt minden további nélkül meg tudnám tenni, és magam is oda tehettem volna, hisz ebben az esetben a Volkswagen póló abszolút reálisan győzött. Kezdjük először az eredménnyel, a Volkswagen póló nyert 347 ponttal, a Toyota IQ lett a második 337 ponttal, 10 ponttal lemaradva. Azt mondják egyébként, hogy az utolsó szavazaton is múlott, hiszen 10 pont a legmagasabb adható pontszám. És akkor a Toyota IQ esetleg előrébb került volna. Harmadik az Opel Astra 221 ponttal, aztán Skoda Yeti 158, Mercedes-Benz E-osztály 155, Peugeot 3844 ponttal, és a Citroen Picasso 113-mal. A zsűri tagokból, tehát az 59 zsűri tagból, a zsűri tagokból, tehát az 53 zsűri tagból 25 látta első helyen a Volkswagen pólót, tehát adott annyi pontot neki, hogy első helyre tette, 20-an a Toyota IQ-t, 5-en az Astrát, 4-en a Skoda Yettit, ketten a Mercedes E-Class-t, az E-osztályt, a Peugeot 3008-at szintén ketten, és a Citroen C3 Picasso-ra egy zsűri tag szavazott úgy, hogy első helyre tette.
Ugye azt mondtad, hogy te már hónapokkal ezelőtt fogadni mertél volna abban viszonylag nagy tétben is, hogy a Volkswagen Polo lesz az évautója, annak ellenére, hogy a te listádon, hogyha jól emlékszem arra, amit említettél, akkor a Volkswagen Polo az utolsó helyen szerepelt. Miért gondoltad, hogy nyerni fog, és miért tette az utolsó helyre?
Azért, mert egy igen nagy példányszámban eladható autóval állunk szemben, egy nagyon biztonságos autóval állunk szemben, egy nagyon jól proporcionált, tehát ebben a kis kategóriában egy nagyon jó beosztással megépített autóval állunk szemben, és rendkívül jó motorjai vannak, takarékosak, környezetbarátok bizonyos motorjai, abszolút nyakig benne van a Volkswagen a downsizingban, tehát kis hengerűrtartalomból nagy teljesítmény, és hát a hagyományosan jó Volkswagen minőség, arról nem beszélve, hogy amiért nálam például az utolsó helyre került, hogy annyira emlékeztet a Golfra, és állandóan ezt a számomra már kicsit túlságosan gyakran használt formát színezik, hogy ez nagy mértékben hozzájárult. Nem találtam meg benne azt a forradalmi erőt, amit például az Opel Astrában, amit az első helyre tettem, vagy a Citroen C3 Picasso-ban, aminél még hezitáltam is, hogy esetleg első helyre tegyem.
Surányi Pétert, az Autó az Autós Lap főszerkesztőjét hallották, az Év Autója díjon. Köszönjük szépen, Péter!
Viszontlátásra, szevasz!
Ennyi volt már a Tempó. Találkozunk egy hét múlva, kedden este 6:30. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak. Búcsúzik a műsorvezető, Klavai Richárd. Viszont hallásra, minden jót!